Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az igehirdetés alapigéjét, Pál apostol sorait fogom felolvasni a rómaiakhoz írott levél 11. fejezetéből, a 33. verssel kezdődő szakaszt a 36. versig bezárólag a következőképpen. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mély megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mély kikutathatatlanok az ő útjai. Mert ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója? Vagy ki előlegzett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony, őtőle, ő általa és ő reá nézve van minden. Ővé a dicsőség mindörökké. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Szent Háromság ünnepén vagyunk együtt, ami hát talán egy picit olyan ismeretlen, érthetetlen ünnepe a kereszténységünknek. Itt a pünkösdi piros után még a nagy zöld szezon előtt egy picit visszatér a fehér oltárterítő, de valójában a szummázata, az összefoglalása Szent Háromság ünnepe a mi hitünknek. Megmondom őszintén, hogy bajban vagyok, amikor Pál apostolnak erről a négy verséről kell prédikálnom a testvéreknek, mert ez egy hihetetlenül fontos négy vers a római levélben, csak az a baj, hogy az előző 11 fejezetnek a lezárása. És arra most nincs lehetőség meg idő, hogy részletesen végig menjünk fejezetről fejezetre és versről versre, hogy abban a 11 versben, ami ott le van írva, vagy 11 fejezetben, ami ott le van írva, az hogyan mutat már ide előre, és ez a záró négy vers, ez egy dicsőség mondásként, egy doxológiaként hogyan zárja azt a szakaszt, és akkor teljes mélységében és hosszában mit is mond el nekünk. De azért megpróbálok egy-két szerintem fontos dolgot kiszálazni ebből a 11 fejezetből, meg a római levélből úgy egyébként. Az első és fontos, hogy lássuk azt, hogy a római levél az egyetlen egy olyan levele Pálnak, amit nem olyan gyülekezetnek ír, amit ő alapított. Ez nem azt jelenti, hogy nincs velük kapcsolata, de ez az egyetlen egy olyan levele, amit maga elé küld, egy várt találkozás reményébe, és nem egy olyan levél, amit meg maga után küld vissza, hogy tartsa a kapcsolatot. És egy nagyon izgalmas élethelyzetben van a római gyülekezet, mert a egyházi tradíció ugyan azt mondja, hogy Péter alapítja a gyülekezetet, de hát azért az egyház történet az picit mást mer állítani, nem azt mondjuk, hogy Péterhez nincs köze a gyülekezetnek, vagy Péter nem volt karizmatikus személyiség ennek a gyülekezetnek, de sokkal valószínűbb, hogy a zsidó keresztény diaszpórákon keresztül szivárog el nagyon gyorsan a római város falain belülre a kereszténység. És Claudius császárnak a uralkodása végén a császár hoz egy antiszemita döntést, kitiltja a zsidókat a városból. És a zsidókkal el kell mennie a zsidó keresztényeknek is a városból. Ez a tilalom olyan 4-5 évvel később lesz feloldva, amikor Claudius meghal és Néró átveszi az uralkodást, és Néró feloldja Claudiusnak a rendeletét, és a zsidó keresztények a zsidósággal együtt visszaszivároghatnak a városba, de eddigre a helyi kereszténység pogány keresztényekből már megerősödik. És egy nagy létszámú pogány hátterű keresztény gyülekezet hihetetlenül kétkedve, civakodva és igazából lenézve fogadja a zsidó keresztényeket a gyülekezet falain belül, meg közösségén belül, és ezek a hírek eljutnak Pál apostolhoz. Nagyon sok erkölcsi és etikai kérdés felmerül ezek kapcsán, de az egyik legfontosabb az az, hogy vajon van-e jogunk nekünk az Istenből megértett dolgainkat mások ellenében hangsúlyoznunk. Van-e olyan igazsága az Istennek, ami a másik ellenében igaz? És egy picit odabök Pál apostol szeretetteljesen, de odabök mind a két oldalnak, a zsidó keresztény és pogány keresztény oldalnak is, mert ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója, vagy ki előlegzett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Vagyis kikapott felhatalmazást arra bármelyikünk közül, nem csak zsidó és pogány keresztények közül, nyugodtan értelmezzük a 21. század kereteire rá, a reformátusok, evangélikusok, katolikusok, a konzervatív keresztények, liberális keresztények, a melyikünk kapott felhatalmazást arra, hogy az Istenből megértett igazságokat valaki ellenében tartsa fontosnak. Adott esetben a saját keresztény testvérével szemben tartsa az fontosnak. Ki kell mondanunk egy nagyon fontos dolgot, kedves testvérek. A teológia, és én itt most nem csak az egyetemi katedrára gondolok a teológia alatt, mert valójában, hogyha picit elmélyedhetünk az evangélikus tanításban, az egyetemes papság elve alapján mindegyikünk teológus, nem csak a lelkészek. Teológiának gyakorlatilag azt kell neveznünk, ami az Isten kapcsolatunknak a megélése. Az ima életünk, a gyülekezeti életünk, a Biblia olvasmányaink, az, ahogy az Isten kapcsolatunkat karbantartjuk, ápoljuk, és nyilván ennek van egy kognitív sávja, meg része, hogy ebből mennyi a tudatos, de ennek van egy nagyon fontos érzelmi vetülete és oldala is, és e tekintetben mindegyikünk teológus. És ez a teológus munka, ez a teológiai munka, ez a krisztusi szeretet nélkül, kedves testvérek, nem teológia. A krisztusi szeretet nélkül ez csak ideológia. És ez egy hihetetlenül fontos különbség, mert valójában azt teszi a mi kereszténységünket Krisztus követéssé, hogy a Krisztushoz tartozást, ezt komolyan veszük, ezt pedig nem lehet a krisztusi szeretet nélkül komolyan venni. Vannak különbözőségeink, amik emberi módszerekkel nem feloldhatóak. Vannak különbözőségeink, amik alapvetően meghatároznak bennünket, és azt gondolom, hogy lehetnek különbözőségeink a tekintetben is, hogy az Istenről meg a Krisztusról földi keretek között hogyan gondolkodunk. Ez magában foglal rengeteg tévedést is egyébként, meg annak minden veszélyét, de magában foglalja az Isten hitünknek egy másik nagyon csodás oldalát, ez pedig az, hogy nekünk nem egy elvont, teoretikus Istenünk van, hanem egy személyes Istenünk, aki mindenkihez keresi a személyes kapcsolatot. Következésképpen az én Isten élményeim nem a testvérek Isten élményei, vagy nem biztos, hogy a testvérek Isten élményei, és fordítva. De ebből már az is következik, hogy akkor máshogy fogunk látni dolgokat. Nyilván vannak olyan Isten élmények, amiket közösségben kapunk meg közösségben élünk meg. De ebből következhet az, hogy máshogy látunk dolgokat, és ez nem biztos, hogy baj, mert megváltásunk viszont egy van. Az nem személyenként változik, az nem közösségenként eltér, az egyetlen egy van. És nem a mi szimpátiánk alapján dönt az Isten arról, hogy ezt a megváltást kinek adja, kinek kínálja fel. Az Isten a maga jó tetszése szerint dönt erről. És az ő jó tetszése szerint rendelte a Krisztusban adott megváltást mindegyikünknek, akik hajlandóak vagyunk ezt elfogadni és komolyan venni. És ez nem csak Péternek, meg Jánosnak, meg a 12-nek, nem csak a zsidó keresztényeknek, nem csak a pogány keresztényeknek szól, nem csak az evangélikus gyülekezeteknek, nem csak a katolikus gyülekezeteknek, lehetne sorolni még tovább, hanem mindazoknak, akik komolyan veszik a Krisztushoz tartozást. Nagyon erősen figyelmeztet Pál arra, amikor a levél olvasóira gondol, leendő olvasóira gondol, hogy Istent a maga teljességében mi emberek valójában felfogni nem tudjuk. Az ő komplexitását összerakni nem igazán tudjuk. És éppen ezért nagyon fontos az, hogy az Istenből való megértéseink, amik éppen most aktuálisan bennünk vannak és lecsengenek, azok ne merevedjenek bálvánnyá. Mert amikor azt mondja a 10 parancsolatban az Isten, hogy ne legyen más Istened, és ott utána elkezdi kifejteni, hogy mi mindenből ne faragjál magadnak szobrot, meg minek a mintájára ne faragjál szobrot, akkor egyébként arról is beszél a 10 parancsolat, hogy az Isten képünkből se merevítsük ki, vagy az Isten képünket se merevítsük ki és öntsük betonba, és gondoljuk azt, hogy az az Isten, amit mi az Istenből már megértettünk. Mert az Isten sokkal mélyebb annál. Mindig tartsuk fenn a kritikáját annak, hogy Vagy lehet, hogy sok mindent már értünk, vagy sok mindent már tapasztaltunk, vagy azt hiszük most bizonyos dolgokra, hogy akkor ez rendben van, és akkor én ennek már tudatában vagyok, de az Isten mindig tud váratlant és mélyet húzni, hogyha akar. Nyilván a hangsúly itt azon van, hogy akar. És az, amit én most ismerek belőle, az valójában azért van, hogy engem a tenyerén tartson, hogy kapcsolatban legyen velem, meg velünk. És hogy ez a közösség, ez működjön, ez fejlődjön, de mindig mélyebb az Isten annál, mint amit én már megértettem belőle. Nagyon megszokott jelenség az a világban, hogy az diktálja a nótát, aki fizetett. De az Istennel kapcsolatban, kedves testvérek, egyikünk sem fizetett. Mi nem adtunk kölcsön, mi nem adtunk neki hitelt, mi nem fizettünk neki zsoldot, nem váltottuk meg magunk tartozását nála. Ő az, aki fizetett értünk, hatalmas árat. És a megváltás elfogadása az azt is jelenti, kedves testvérek, és erről azért ritkán beszélünk, mert ez talán egy picit ilyen nehezebben emészhető oldala a keresztény szabadságnak. A megváltás elfogadása az azt is jelenti, hogy engedem azt az Istennek, hogy elkezdjen formálni. Hogy elkezdje alakítani az én gondolkodásomat, a felfogásomat, a világról alkotott nézeteimet, a vele való kapcsolaton keresztül, dolgozzon rajtam, gyomláljon, ha kell, építsen, leromboljon bennem dolgokat, és a többi, és a többi, és hagynom kell azt, hogy formáljon. Az Isten a békesség evangéliumát hozza közénk a Krisztusban. Milyen keresztény az, aki a békesség evangéliumát uszítva értelmezi valaki ellen? Pogány keresztény a zsidó keresztény ellen. Zsidó keresztény a pogány keresztény ellen. Milyen keresztény az, aki a másik emberi méltóságát, mely Istentől származó méltóság, nem veszem figyelembe, és ellenébe értelmezem a Krisztus igazságát. Nem velem van, nem hozzám tartozik, nem olyan, mint én. De hát Péter olyan volt, mint Pál. Vagy Máté olyan volt, mint Simon az Zélóta. Mindegyiknek volt Krisztusa, ugyanaz a Krisztusa. És mindegyikért ugyanaz fizetett, ugyanaz a Krisztus váltotta meg őket. És ebben a doxológiában, ebben a dicsőségmondásban, ami ma elénk kerül, ebben egy picit oda piszkál Pál, nem bántásból, nem azért, mert támadni akar, hanem szeretettel oda piszkál mindenkinek. És kezdjünk el egy picit gondolkodni arról, hogy az Isten szeretetéről beszélni. Az Isten szeretetének a megélése nélkül nem lehet. És nem lehet valaki ellenében kereszténynek lenni. Mi a Krisztusért vagyunk keresztények, és nem valaki ellenében válunk azzá. És van ennek a doxológiának egy záró mondata, ami szerintem hihetetlenül fontos. Bizony őtőle, ő általa és őre áll nézve van minden, övé a dicsőség mindörökké, amen. A mi emberi életünk, a teremtett világ, ami körülöttünk van, benne mi magunk, ennek minden építő eleme és sarokköve, a teremtő Isten ajándéka. Van jogunk a teremtett világ működését kutatni, van jogunk a teremtett világ működését megérteni, de ez őtőle van. Ő általa, mert hogy amikor az Isten kiárasztja a lelkét, akkor élet támad. Az embert is így hívja életre, és amikor pünkösdben nekünk adja a szent lelkét, akkor a hitünket is így hívja életre, és onnantól kezdve a lélek tart meg bennünket a hitben. Azt is, akivel nem egy követ fújok emberi viszonyok között. És ez az a lélek, aki bennünket összekapcsol az Istennel, és valójában ápolja a mi hitünket és Isten kapcsolatunkat. És őre áll nézve. Ez egy hihetetlenül fontos, egy szavas summázata gyakorlatilag Pál apostol megváltás teológiájának. Mert gyakorlatilag mi, lehet, hogy nyugodtan mondhatnánk, hogy nem is luteránusok vagyunk, hanem Pál követők, mert Luther egy az egybe Pált idézi sokszor a saját gondolkodása közepette. Pál a következőt fejti ki, gyakorlatilag a levél folyamatában. Az Isten a Krisztus áldozata miatt fogad el bennünket igaznak. A Krisztus áldozata miatt igazít meg bennünket, és ez nem azt jelenti, hogy mi megszűnünk, vagy a bűnösnek lenni, vagy a bűneink megszűnnének létezni, hanem ez azt jelenti, hogy az Isten azt mondja, hogy a Krisztus áldozatáért cserébe szeretettel öl el bennünket magához. Ez nem a mi érdemünk. Őre ránézve van minden. A hitünk is őre ránézve. És ebből azt gondolom, ebből a hármasságból, hogy őtőle, ő általa őre ránézve, a Szent Háromság egy Isten, hogy hordoz bennünket, van egy nagyon gyakorlati következménye annak, amit a keresztény embernek a hitében folyamatosan hordoznia kell, minden botlása ellenére. Ez pedig az, hogy folyamatosan azt kell néznem, hogy mit üzenne a Krisztus, mit üzenne az Isten az aktuális élethelyzetben, hogyan gondolkodna az Isten ebben az élethelyzetben, kutatnom, keresnem kell a konfliktusaimban is azt, hogy mi az Isten szerinti megoldás, hogy hol hibáztam, hogy hol vétettem, hogy hol nem akartam őrá figyelni, mert nem teljesítményeket fog nézni az Isten. Nem azt fogja nézni, hogy hogyan tudunk hatalmas filozófiai eszmefuttatásokat lerakni az asztalra, hanem hogy azt a lényegi szeretetet, amit megmutatott a Krisztusban, azt mennyire tudjuk megélni a hétköznapokban. Ő hívott el, ő váltott meg, ő kísér, ő tart meg az örök élet reménységében. És kedves testvérek, lesz, akit mi magunktól nem fogunk szeretni. Lesz olyan, akivel mi az emberi keretek között nem értünk egyet, akár a megélt hitünk hordozásában sem. Lesz, akivel szemben szerintünk nekünk van igazunk. De olyan nem lehet, akit az Isten ne szeretne. Olyan nem lehet, akinek az Isten ne kínálná fel a krisztusi megváltást. Nincs olyan, akinek az Istennel szemben lenne igaza, vagy lenne olyan igazsága, ami nagyobb a Krisztus megváltásánál. Bizony őtőle, ő általa, és őre ránézve van minden. Ővé a dicsőség, mindörökké. Amen. Ebbe kapaszkodva imádkozzunk most. Urunk Istenünk, sok-sok irányból közelítünk hozzád, mert nagyon sok irányból hívtál el bennünket. Éppen ezért nagyon sok irányból értékeljük, látjuk a világot, látjuk a te szeretetedet és kegyelmedet. És néha könnyű azt hinni, hogy ha mi már értünk belőled valamit, akkor az az igazság. Pedig az igazság a Krisztusban van. Az igazság a te Szent Háromságodban van. Ami már önmagában véve mutatja azt, hogy hányféle arccal tudsz ezzel az igazsággal hozzánk fordulni és hozzánk jönni, és mégsem szétválogatod vagy szétválasztod arcaidat, hanem megszólítasz bennünket által, ahogy magadhoz tudjál vonni. Add meg nekünk, vagy ha lelkedet kérjük, a különbözőségeink ellenére benned legyünk egyek. Amen.